Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét.
Első kézből az Unióról.
A gazdasági válság menedzselése versus Brexit és migráció. Mérlegen a Juncker bizottság 5 éve. Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével.
Ilyenkor most jogilag milyen státuszban van a Juncker bizottság?
Ügyvezető státusz, ami azt jelenti, hogy bizonyos jogosítványokat már nem gyakorolhat, például nem kezdeményezhet új jogszabály, talán ez a legfontosabb, ami egyébként egy nagyon kulcsfontosságú tényező, hiszen az EU életében új törvényt, új jogszabály csak az Európai Bizottság kezdeményezhet az esetek legnagyobb többségében, és amíg ő nem tud ilyet lépni, addig gyakorlatilag ez a fázis egyelőre kimarad. De egyébként az ügyek karbantartása, valamint az a funkció, hogy ő a szerződés őre, tehát hogyha bárhol például szerződésszegés van, mondjuk versenyszabály ügyekben, akkor mint ügyeletes rendőr ezt változatlanul el kell, hogy végezze. Hadd tegyem hozzá egyébként itt, hogy ez nem egy annyira szokatlan dolog. A legutóbb ugyan Junckerék történetesen éppen november 1-én kezdtek el dolgozni, de előtte a Barroso bizottság, neki kettő is volt, ugye kétszer újjá választották, mindkét esetben tetemes késéssel kezdett dolgozni. Mondjuk az először csak november 27-ig csúszott, de a második az februárig elcsúszott, mire elkezdték az új munkát.
Ebben az esetben mennyire nevezhetjük az Európai Uniót béna kacsának, mert lényegében az Európai Bizottság, mint ahogy te is fogalmaztál, az egyik sarkalatos pillére a közösségnek. A közösségi intézményrendszernek.
Mint mondtam, formális kezdeményezések szempontjából lebénul egy kicsit a folyamat, viszont mivel a bizottság azért mégsem az Európai Unió kormánya, hiába mondják, főleg médiában leegyszerűsítve így őket, hanem egy nagyon bonyolult fogaskerékrendszerben, csak az egyik fogaskerék, maga a gépezetettől még megy tovább.
Elérkezhet-e az a pont ettől függetlenül, hogy alkotmányos válság alakuljon ki az Európai Unióban? Hogyha mondjuk az új Ursula von der Leyen vezette bizottságot nem sikerül megválasztani mondjuk december elején sem?
Mint mondtam, volt már a példa, hogy csak februárban kezdett dolgozni a következő bizottság, tehát elviekben ez akármeddig elhúzható, persze mint a nemzeti kormányok esetében is, ahol szintén van ügyvezető kormány, amikor már fél éve nincs gyakorlati vezetői pozícióban egy új kormány, akkor persze ott is fennáll az a helyzet, hogy egy csomó dolgot az ügyvezetők nem tudnak elvégezni, és ez egyre inkább problematikusabb. De ettől a gépezet megy tovább, ettől a tagországok diplomatai miniszterei üléseznek, és a napi ügyeket intézik, ettől a parlament a maga napi ügyei továbbra is megvitatja, vitázik róla, szavaz. Nem áll le az Európai Unió, hogy úgy mondja.
De visszatérve és itt folytatva az előbbi gondolatmenetet, a megválasztott bizottsági elnök testülete nem tud fölállni december elején sem, azért, mert mondjuk az Európai Parlament nem fogadja el. Mi a teendő?
Ez egy politikai helyzet, nem alkotmányos vagy jogszabályi helyzet, mint bárhol, megint csak nemzetállami analógiánál is. A miniszterelnök bemutatja a kormányát, a parlament pedig nem szavaz neki bizalmat. Ilyenkor a miniszterelnöknek kell tudni összeállítani egy új kormányt. Egyébként ez történt majdnem Barrosoval például az első bizottsága idején. Ha ez be fog következni, annak nagyon nagy lesz a sajtója, nagyon komoly politikai válságról fog beszélni mindenki, de alkotmányos válságnak nem nevezhető ennek, meg vannak a leírt procedurális lépése, hogy ilyenkor mi a teendő.
De akkor marad továbbra is megválasztott bizottsági elnökként Ursula von der Leyen, vagy pedig minden kezdődik előről?
Két különböző dolog. A bizottság elnökét külön választják, ennek megvan a maga eljárási rendje, a tagországoknak kell egyetérteni erről, majd pedig a parlamentnek kell elfogadni az ő jelölését, és attól kezdve az ő személye állandó. A második fázis, amikor összeáll az a csapat, amit ez az új elnök majd vezetni fog, és ezt az új csapatot most már az elnökkel együtt a parlamentnek meg kell szavaznia. Ha ez nem történik meg, akkor a csapat bukik. Az elnök mandátuma ettől még nem szűnik meg, az elnök mandátuma akkor szűnik meg, hogyha a parlament konkrétan az elnökre vonatkozva jelent be egy bizalmatlansági indítványt és egy új szavazást, mint egy visszacsinálva a beiktatási szavazását, és visszadobja a labdát a tagországok állam és kormányfőinek, hogy keressünk új megoldást.
Térjünk vissza a KH-hoz, ugye a Juncker bizottságról beszélünk. Elég ambivalens volt azért ennek a testületnek a megítélése. Hogy látott te?
Ez egy furcsa bizottság volt. Ez is nagy volt a létszám. Másodszor nem feltétlenül voltak benne kiemelkedő személyiségek, hanem zömében jó képességű, nagyon jó elképzelésekkel rendelkező, fegyelmezett tagok voltak, amelyeknek a külső megjelenését kommunikálását egy kicsit lefette, dominálta maga az elnök személye. Ugye Juncker sokszor mondta, hogy ő ezt a bizottságot bizonyos szempontból politikai, politizáló bizottságnak is tekinti szembe egy korábbi, egyszerűen csak titkárságként tekintett testülethez képest. Ez megjelent kommunikációban is, nagyon sok esetben igaz elnökre hegyezték ki a mondandót, és megjelent egyébként abban is, hát ez kevésbé volt ismert kifelé, meg nincs is jelentősége a közvélemény szempontjából, belső munkaszervezési ügy, hogy a bizottság belső működése elég erőteljesen központosítva volt, a munkamegosztásban is, és ott is egyébként a külső kommunikációban is, tehát volt egy erős kézben tartás, ami egyébként a maga módján gátolta is azt, hogy abban résztvevő sokféle ember különböző féleképpen nyilvánuljon meg, és ettől, ha úgy tetszik, akkor több önálló arcéle legyen.
Nagyon sok rosszat mondtunk már elő a testületről ebben az adásban is, de akkor most értékeljük, de ezúttal most a pozitív oldalával kezdjük. Mik a sikerei a Juncker testületnek az elmúlt 5 évben?
Ők a maguk részéről a legfontosabbnak az egyébként Juncker nevéhez kötött gazdaságélénkítő csomagot, az úgynevezett Juncker csomagot szokták emlegetni, ahol mégiscsak közel 400 milliárd euró értékben pumpáltak be pénzt a tagországokba, és rendkívül sok olyan befektetési program indult el, ami közvetve, közvetlenül akár gazdaságélénkítésre, akár munkahelyteremtésre adott lehetőséget. Ez egy válság utáni időszakban egyébként valóban nem lebecsülendő eredmény. Valószínűleg egyes tagországok szintjén, valamelyik megyében, ha ezt jobban fel akarnák mérni, akkor kevésbé lenne érezhető, de elképzelhető, hogy ha nem lett volna, akkor annak a negatív hatása viszont érezhető volna. A nagy ügyek közül talán a legfontosabb, hogy az euróválság lecsengetését örökölte meg, mert azért a válság eleje a legnehezebb időszaka még a Barroso bizottságnak jutott, de egy második nehézségi csúcspontot, nevezetesen mikor 2015-ben Görögországban megválasztották a Ciprász kormányt, amelyik kezdetben egy mindent tagadó és mindenkivel szembe menő politikát folytatott, na az egy komoly kihívás volt, és egyébként akár be is dönthette volna magát az eurót is. Azt a fél évet, azt az évet bizottsági oldalról is okosan kellett tudni menedzselni. Itt alapvetően persze elsősorban az euróban résztvevő országok pénzügyminisztereinek és miniszterelnökeinek az asztalához tartozó ügyről volt szó, de Juncker kezdettől fogva ebbe aktívan részt vett, úgyis, mint aki 20 éven át maga is pénzügyminiszter volt, és 18 éven át miniszterelnök volt, meg úgyis, aki úgy értelmezte az alapszerződés azon pontját, hogy a bizottság dolga megvédeni az EU alapvető érdekeit, hogy az EU alapvető érdekeivel ellentétes lenne, hogyha Görögország kizuhanna, tehát ez ellen tenni kell, és igen tékenyen közvetített. És végső soron ez az ügyködése, ez a közreműködése neki is, meg persze a pénzügyi biztosának is, meg az apparátusának is, összességében hasznos volt. Minden ország kikerült a válságzónából, mint tudjuk, Görögország most már 1 éve normálisan működő, nem programország, hanem maga is például újra a piacra látja el magát pénzügyi vonatkozásokban is. Ez egy sikerprogram volt.
És akkor a végén a fekete leves, bevándorlás és Brexit.
A Brexit kapcsán nekem személyes meggyőződésem, hogy túlságosan sok ráhatási lehetősége a többi tagországnak ugyanúgy, mint konkrétan Brüsszelnek nem nagyon volt.
Ezért nem lett volna, nem ártott volna ellátogatni Londonba a kampány idején, nem?
Ha úgy tetszik, akkor David Cameron ezt megtiltotta. Természetesen ezt nem így fogalmazzák, hanem ez diplomatikusan történt. Kifejezetten arra kérte úgy a bizottság elnökét, mint általában a brüsszelieket, hogy ne avatkozzanak bele, mert szerinte, vélte az akkori miniszterelnök, ennek pont az ellentétes hatása lenne. Nem túl népszerű testületekről és politikusokról lévén szó, ha ők beleszólnának egy belpolitikai vitába, akkor csak még inkább erősítenék a kilépni akarók pozícióit, és ez nem lenne szerencsés. Tehát volt egy kifejezett ilyen kérés, amit egyébként Juncker most utólag, mikor már lejárt a mandátuma, és most már elég sokat nyilatkozik ebben a témában, állandóan a legnagyobb tévedésének és hibájának tekint, hogy tartotta magát Cameronnak ehhez a kéréséhez, mert hiszen, ahogy ő fogalmaz most, rengeteg hazugság elhangzott, mondja ő, Brexit kampányban, például a jelenlegi brit miniszterelnök szájából is, amit valakinek ellensúlyoznia kellett volna. Azt persze még mindig kérdéses, hogy mennyire tekintették volna őt hitelesnek a brit hallgatók, hogyha ő próbálja mindezt száfolni. Nem történt meg.
És ugye a migráció.
A migrációnál az történt, hogy igazából nincs Európai Unió szintű menekültügyi politika. Az elmúlt 5 év kudarca, hogy ilyet a tagországok nem tudtak kihordani egymás között. A bizottság, mint mondtuk rögtön a beszélgetés elején, szereposztásánál fogva elsősorban kezdeményez, javasol. A migráció kapcsán is rögtön 15-ben, amikor eldőlt az, hogy ezzel európai szinten foglalkozni akarnak, a bizottság tette az asztalra javaslatot, és mereség nem csak kvótákról, hanem egy körkörös elképzelés volt foglalkozni a forrásországokkal, segíteni a humanitárius segítséget nyújtani az arra rászorulóknak, osztozni a terheken a tagországok között egymás között, itt jön be a kvóta kérdés, hogy ez milyen technikával történjen. Azaz a kérdést sokkal szélesebb összefüggésrendszerben próbálták kezelni, és leraktak egy javaslatot az asztalra, de beligazságügyi miniszterek közötti vitáról és döntésről van szó, ahol a bizottságnak nincs döntéshozási joga. Egyébként kvóta ügyben sem a bizottság döntött például arról, hogy mennyit kellene mondjuk Magyarországnak átvenni egy 15-ös döntés alapján, hanem a belügyminiszterek tanácsa, ahol 23 ország szavazta le a maradék 5 országot, nem pedig Juncker döntött erről. Tehát Junckeri tulajdonképpen inkább a tehetetlenségébe szaladt bele, hogy nem tudott kellően hatni a folyamatra, hogy bármilyen irányba elmozduljon és kimozduljon ez az egész. A felelőssége itt persze lehet az, hogy nem tett olyan javaslatot az asztalra, ami ki tudta volna ezt mozdítani, de összességében ami a menekült ügyben történt, az elsősorban tagországok közötti egyeztetés eredménye, nem pedig bizottság.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!